Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast egy virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellérfi Gergő.
10 Verstappen és 15 Red Bull győzelem után megszakadtak az F1 történetének leghosszabb sorozatai, az elkövetőt pedig Carlos Sainznak hívják, aki a Ferrarival megnyerte az idei első olyan versenyt, a szingapúri nagydíjat, amelyen nem a Red Bull győzedelmeskedett. Erről és sok másról fogunk beszélgetni a Formula Podcast futamértékelő adásában. Szeretett barátommal, kollégámmal, hű harcostársammal, Mészáros Sándorral. Szia, Sanyi!
Buenos dias, muchachos y señoritas. Szervusz, kedves Gergő, üdvözöllek és üdvözlöm a hallgatókat is.
Köszönjük ezt a csodálatos köszönést. Ugye Sanyi rendszerint az aktuális futamhelyszínnek megfelelő nyelven üdvözli a hallgatókat, de azt hiszem Sainz hétvégi produkció után kijárt itt a spanyol köszöntés. Az adás első felében, ugye, ahogy megszokhattátok, a hétvége néhány fontos témájáról fogunk beszélni, és Carlos Sainz méltatása azok számára, akik állandó hallgatója Formula Podcast futamértékelőnek, azok számára nem meglepő módon majd az adás következő fázisában a díjainknál kerül elő. A Red Bullról is fogunk beszélgetni, hiszen nekik is egy elég határozott külön díjat hoztunk itt a hétvége kapcsán, de itt az adás kezdetén azért egy-két vonatkozásban kell beszélnünk a Red Bullról így is, ami nem feltétlen a produkciójukat illeti. Az egyik, ugye, amire majd mindjárt rátérünk, az a, hát most már mondhatni, megkerülhetetlen a Formula Podcastben és a Pitfallban is újra és újra előkerül, hogy újra tombol a nyilatkozatháború a Red Bull és a Mercedes között, de hát nem lehet nem beszélni erről. De van itt egy másik téma is, ami pedig az időmérő edzést illeti. Ugye azt az időmérőt, ahol Max Verstappen 7000 másodperccel maradt le a Q3-ról, azt követően, hogy Liam Lawson, akit szintén fogunk még ma emlegetni, odapakolt egy olyan kört, amivel ő az Alfa Taurit a Q3-ba vitte, és így kilökte Verstappent.
Kibombázta szó szerint.
Mondhatni. De kemény mémek jöttek elő, némelyikben Kelly Piqué is felbukkant. Na mindegy. De ugye az időmérő leintését követően egyáltalán nem lehetünk biztosak abban, hogy Verstappen a 11. helyről fog indulni valóban, amit ő elért ott, hiszen meglepően sok, szokatlanul sok, nem csak Verstappen, ezen bárkit képes szokatlanul sok, három különböző vizsgálat indult ellene különböző feltartásokért, és ugye az lett a verdikt, hogy Verstappent idézek sok cikket és kommentelőt nem büntették meg, ez ebben a formában nem teljesen igaz, hiszen kapott 2 megrovást, ami egy Dádánál azért kicsit több, hiszen 5 megrovásnál automatikus 10 rajthelyes büntetést kapsz, tehát mondhatni kapott 2 rajthelyet felfüggesztve mindkét vétségért, a harmadikban felmentették, de az tény és való, hogy nem kapott rajtbüntetést, és ennek kapcsán ugye felmerültek azok az oly jól ismert csodálatos szólamok, hogy az FIA csal. Ugyanaz az FIA, amely ugye azért vezette be az új technikai direktívát, hogy hátráltassa a Red Bullt, és ezért csaltak, most épp azért csalnak, hogy Verstappen ne kelljen megbüntetni. Mindebből az következik, hogy az FIA annyira következetlen, hogy már egy hétvégén sem belül se tudják, hogy kinek csalnak. Ugye jól összegzek.
Bizony, ez már csak így van. Ez egy ilyen örökzöld, ami újra és újra előjön, hogy az irányító testület az hova próbál megkedvezni. De hát végigolvasva azt a tengeri dokumentációt, ami ezekkel az ítélkezésekkel kapcsolatban érkezett, azért mindjárt kiderül az, hogy másról van itt szó, és én úgy tudom, hogy te olyan bátor vállalkozó voltál, hogy a hétvégén kimutatható százalékát arra fordítottad, hogy végigolvastad ezeket az ítéleteket. Mit bogarázták ki a doksikból?
Ugye három, jó, azért, jó, az egész hétvégét nem vitte el, de tényleg úgy voltam vele, hogy az ilyen, szeretem én olvasgatni ezeket az ítéleteket, mert egyébként nagyon érdekes, ugye ez mindenki számára hozzáférhető az FIA honlapján, hogy milyen érvek és szempontok mentén hoznak meg egy-egy ítéletet a sportfelügyelők, ugye az első incidens az a Q1-ben volt, amikor Verstappen a második gyors körét megelőzően, amikor kihajtotta a boxból, akkor a box végén 14 másodpercen át várakozott, és ezzel ugye föltartotta mögötte érkező 2 Mercedes-t, meg ha jól emlékszem, talán még Leclerc is ott volt mögöttük. És ugye ezzel kapcsolatban azt emelték ki a sztjuárdok, és adtak egy megrovást Verstappennek, hogy ugye egyrészt érthető volt a motivációja az által, hogy mivel nagyon lassúak voltak a kivezető körön a többiek, ezért akart egy kis teret hagyni maga előtt Verstappen. Egyébként az ötös kanyarban érte utol így is a lassan haladó Boyt, és azért nem lett megrovásnál nagyobb ítélet ezért, mert egyrészt nem származott előnye ebből Verstappennek, másrészt a többieknek nem származott hátránya, de származhatott volna, ami ugye súlyosbította az ítéletet, de azt is megjegyezték, hogy a Verstappen mögötti autó igazából a box kijáratban az ott áldogáló Red Bullt kikerülhette volna, de azt mondja, próbálom szó szerint fordítani, mi sztjuárdok előnyben részesítjük azt, hogyha az autók rendezett módon hagyják el a box utcát. Tehát összességében ugye azt mondták, hogy ezért egy megrovás pont elegendő, mert hogy se előnyszerzés nem származott belőle, se másnak hátránya nem származott belőle, de nem volt minden rendben. Ugye a következő az néhány perccel később történt, a célegyenes előtti kanyarokban Verstappen a gyorskörre készülve feltartotta Logan Sargeantot, ezért egyáltalán nem járt ítélet részint azért, mert már hogy büntetés részint azért, mert itt egy bolyban haladtak ugye a körükre készülő lassú autók, és Verstappen azt állította, amit el is fogadtak a sztjuárdok, hogy mivel jobbról-balról is előzgették őt néhányan, hogyha oldalra húz, azzal egy nagyobb balesetet kockáztatott volna meg, és a sztjuárdok ezt elfogadták, és ezzel együtt Logan Sargeant, és nyilván ez volt a legfontosabb, maga is azt mondta, hogy nem hibázott Verstappen semmiben. Itt ugye nincs nagyon kérdés. Tehát itt ugye ez tényleg a nem történt semmi című történet. És a harmadik és a talán legérdekesebb mindközül, amikor Verstappen Cunodát tartotta fel a Q2 elején, ugye Cunoda első mérkőre ezen ment el, és a másodikat meg elrontotta, így történt az, hogy a Q1-et az élen záró Cunoda a Q2-ben kizúgott mérkőr nélkül. Ugye egy tényleg történt feltartás, ami enyhítette az esetet Verstappen számára, és amiért csak megrovást kapott, és nem rajtbüntetést. Részint, mert lehúzódott Cunoda elől csak későn, tehát, hogy megvolt a szándék. Másfelől, és ez a nyomósabb, hogy a csapat későn jelezte azt, hogy Cunoda érkezik mögötte. És ilyen esetekben nem azért nem járt rajtbüntetés, mert Verstappenről van szó, hanem, mint a sztjuárdok leírták, ugye úgymond precedens alapon, tehát a korábbi hasonló, idén történt hasonló eseteket megvizsgálva, úgy döntöttek, hogy a megrovás elegendő, plusz pénzbírságot adtak a Red Bullnak, mint hogy ez nem tisztán a versenyző hibája volt, és ugye azt is kiemelték a sztjuárdok, nem is ebben az ítéletben, hanem ugye volt itt még egy vizsgálat, épp Logan Sargeant ellen, és ott sem kapott büntetést Sargeant, mert ott nem későn, hanem egyáltalán nem szóltak neki, hogy érkezik Stroll mögötte. A sztjuárdok kiemelték, hogy a csapatnak erre figyelnie kell, különösen az olyan pályákon, ahol ugye falak stb. Miatt nem is láthatod messziről, hogy érkezik valaki, hanem kvázi az utolsó pillanatban látod meg a tükörbe, vagy akkor sem, csak amikor már késő is föltartottad, hogy jön valaki, és ugye a csapat mulasztása ilyen értelemben fölmenti a versenyzőt. No, ez történt, ezért úszta meg Verstappen két megrovással, és legalábbis szerény véleményünk szerint nem azért, mert a mafia FIA csalt már megint.
Én itt egy picit a Verstappen képviseletére reflektálnék. Láttam egy kérdést a Formula Podcast Facebook csoportban, ahol ezen a hétvégén is érdekesebbnél érdekesebb témákat buncolgattak a hallgatóink, hogy valahogy így volt megfogalmazva. Arra sem emlékszem pontosan, hogy ki tette föl ezt a kérdést, hogy vajon mit tudhat Jonathan Whitley sportigazgató az FIA sportfelügyelőiről, hogy mindig ki tudja mosni Verstappent az ilyen helyzetekből. Most nem tud Jonathan Whitley semmit, nincs a széfjében elzárva senkiről semmilyen kompromitáló felvétel, vagy bármi hasonló. Jonathan Whitley-nél jobban szerintem nagyon kevesen ismerik a szabályzatot, meg nagyon kevesen ismerik a dörgést, fogalmazzunk így, az F1-jel kapcsolatban. Itt a műsorban is nagyon-nagyon sokszor beszéltünk már róla, az ő személyéről, és én magam, én azért általában méltatni szoktam őt, és nem szoktam titkolni azt a véleményemet, hogy a Red Bull sikereiben, amikor az autó, meg a technika, meg a versenyző, meg minden összeáll, ahhoz azért jócskán hozzátesz az a szakértelem is, amit Jonathan Whitley sportigazgató egy személyben képvisel. Egy elképesztően rutinos szakemberről van szó, ugye nagyon régen van már benne ebben az üzletágban, és nagyon kevés embernek vág olyan villám gyorsan az esze, meg kevés embernek van olyan szintű helyzetfelismerése, mint amivel ő rendelkezik. Az én szent meggyőződésem az, hogy a Red Bullnak a teljesítményéhez, a Red Bullnak a sikereihez, a Red Bullnak 2021-ben a siker felé vezető útjához is rengeteget hozzátett Jonathan Whitley személye, mert tényleg meg lehet látni, hogy bizonyos helyzetekben, amikor néha napján elcsipünk tőle egy-egy rádió forgalmazást, vagy egy-egy üzenetet, hogy mikor, miben sántikál, az tényleg azt mutatja, hogy általában már két lépéssel a túloldal előtt jár a gondolataiban, és egy szempillantás alatt képes olyan irányba, vagy úgy keverni a kártyákat, hogy az általa képviselt csapatnak, versenyzőnek jó legyen, úgyhogy abban, hogy ezek az ítéletek születtek, vagy hogy az ítélet felé vezet, vagy a határozat felé vezető úton, én biztos vagyok benne, hogy ő egy szemernyi kétséget sem adott a sportfelügyelőknek azzal kapcsolatban, hogy ez lesz a helyes határozat, ez lesz a helyes konklúzió ezekben az ügyekben. Úgyhogy le a kalappa Jonathan Whitley előtt, nem azt kell megkérdőjelezni, hogy hogyan érvényesíti az akaratát, vagy mivel érvényesíti az akaratát a sportfelügyelőkön, hanem azt kell megkérdeznünk magunktól, hogy hogyan csinálja, meg hogyan tudhat valaki ilyen elképesztően sokat, ilyen villámgyorsasággal a szabályzatról.
Nézd, én úgy fogalmaznám meg a kérdésre, ezt mit tud Jonathan Whitley? Hát a szabályokat töviről hegyire, keresztbe hosszába, álmából földgeltve, meg valószínűleg egy jó oldal precedenst idézni. Ugye, hogy igen, nem szólt a csapat, hát nem így volt Ausztráliában is a Q1-ben, a nem tudom kivel, tehát valószínűleg ezek ott vannak a fejében.
Egy ezred másodperc alatt képes ilyen, én meggyőződtem már róla, voltak pár szituk, amikor kérdeztem tőle dolgokat, és tényleg olyan dolgokat vágott csuklóba, hogy azt mondtam, hogy atyai, ennek a palinak mekkora koponyája van. Az én meggyőződésem az, hogy ő a top. Egy sportigazgató az egy nagyon fontos eleme a gépezetnek, a Forma 1-es gépezetnek. Egy jó sportigazgató, az pedig adott esetben, hogy mondja az angol, game changer is képes lenni.
Abszolút. Játékváltoztató. Na jó, menjünk tovább. A Red Bullnál maradunk még kicsit, ahogy arra utaltam is. Pár percben azért ejtsünk szót arról, hogy továbbra sem bírnak magukkal a Red Bull és a Mercedes abban az esetben, hogyha egymásról van szó. Részleteiben nem mennék bele, egyrészt, mert ugye ezeket a sztorikat érintettük már a felvezető műsorunkban, amit csütörtökön vettünk fel, másrészt a hétfő esti pitwallban is beszélgettünk erről Gobodics Tomival, úgyhogy csak címszavakban mik történtek, főleg csütörtök pénteken zajlottak ezek a dolgok, ugye, amikor a médiában aktívabbak a versenyzők és a csapatok képviselői. Többek között ugye Sergio Perez elmondta, hogy Helmut Marko ominózus dél-amerikaizós megjegyzése egyébként nagyon sértő lett volna, ha nem ismerné Helmut Markót. Lewis Hamilton számon kérte a Red Bullt, hogy miért nem ítélték el nyilvánosan, vagy határolódtak el Markótól. Christian Horner azt mondta, hogy nem az ő dolga, mert Marko nem a Red Bull F1-es csapatának az alkalmazottja. Egyúttal azt mondta Marko, esete az is bizonyítja, hogy 80 évesen is tanulhat az ember, ezek szerint például azt, hogy Mexikó nem Dél-Amerikában van, például. De ugye nem csak erről volt szó, folytatódott a Massa ügy is, és ugye a Massa ügyet a Red Bull és a Mercedes részéről is arra használták, egy kicsit egymást bögdössék.
Terrorizálják.
Toto Wolff, Verstappen meg azt mondta az ominózus wikipédiás megjegyzés kapcsán, hogy jobb lenne, ha Mercedes nem más csapatokkal foglalkozna, ugye ezt követően kezdett Lewis Hamilton a Marko ügy kapcsán más csapatokkal foglalkozni. Toto Wolff azt mondta a Wikipédia ügy kapcsán, hogy ő lehet, hogy mondhatott volna értelmesebb dolgot abban a szituációban, és ezzel csak egyet érteni tudok. És akkor ugye a Monza sztoriról Wolff azt mondta, hogy hát, hogyha ebből lesz valami, akkor ez precedenst teremthet, és utalt 2021 Abu Dhabira, Helmut Márko viszont érdekes módon nem utalt 2021 Abu Dhabira, pedig ugye a Red Bullnak alig állna érdekében, hogy egy ilyen precedens alapján esetleg újra nyissák azt a bizonyos utolsó körös szezonzárós drámát és őrületet, de Márkónak ez nem jutott eszébe, nem ehelyett azt mondta, hogy ő nagyon örülne, hogyha 2008-as világbajnok Massa lenne, mert láthatóan Mr. Hamilton-t úgyse érdeklik a statisztikák, nyilván ez is az úgynevezett Wikipédia ügyre utalt vissza. Sanyike, válasz! Miről szeretnél beszélni? Kérlek, csipegess ebből kicsit!
Talán ezt nevezik kutyakomédiának.
Hát
ez
az adja, hazári.
Ez, igen, igen. Mint látod, egy olyan hétvégéhez érkeztünk, és itt majd rá is fogunk kanyarodni majd lassan a fő témánkra, ugye a szingapúri nagydíjra, amikor már benne volt azért a levegőben. Beszéltünk is róla itt a felvezető műsorunkban, hogy benne van a levegőben, hogy adott esetben itt egy Red Bull botlás következhet, és hát a mercedesesek is megtettek mindent annak érdekében, hogy kibillentsék a másik oldalt a komfortzónából, és vice versa is így volt a Red Bull részéről. És ugye ennek a két szekértábornak már nagyon nagy rutinja van azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell oda mondogatni a másiknak, de a teljes igazsághoz hozzátartozik az, hogy én továbbra is fenntartom azt, amit korábban mondtam itt a műsorban, hogy különösen Dr. Márko, elsősorban Dr. Márko kapcsán, hogy az ő megnyilatkozásai, azok nekem csalhatatlan jelei annak, hogy ő érzi azt, hogy lassan itt le fog főni a kávé. Tehát, hogy itt beszéltünk többször arról, hogy a Red Bull táborán belül egyre inkább Horner az erős ember, ő az, aki a fontosabb döntéseket hozza, ő az, akit szemmagasságban kezel a Red Bull vállalatnak ez az új sport szakmai vezetése, ami Dietrich Mateschitz halála után összeállt, és hát én nem tudok más konzekvenciát ezekből az elszabadult hajóágyú jellegű megjegyzésekből levonni, mint azt, hogy a vége közeledik ennek a történetnek. Meglátjuk, hogy mit hoz az élet, meglátjuk, hogy mi lesz a valóság, de ugyanezen a hétvégén nem voltam jelen a pedokban, de azért szemünk, fülünk azért sok felé van, és egyik szemünk, másik fülünk, egyik szemünk azt jelentette, hogy ott volt a helyszínen Oliver Mintzlaff, aki jelen pillanatban a legfontosabb döntéshozó a Red Bull vállalat birodalom perkein belül sportszakmai ügyekben, és állítólag itt azért történtek mélyebb, vagy mélyrehatóbb elbeszélgetések is Helmut Márkóval, egyes forrásaink jelentése szerint némelyik beszélgetés nem is volt ingerültségtől mentes, csak ezt úgy hangosan gondolkodva megjegyezzük, hogy szerettünk volna rovarok lenni a falon, hogy halljuk, hogy mi volt a téma, de a lényeg az, hogy a nagyon nagy főnök is ott volt a helyszínen, és elbeszélgetett Márkóval, kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz ennek a hozadéka, vagy mi lesz ennek a lecsapódása, meg én magam részéről én várom a következő fordulóját ennek a nyilatkozat háborúnak. Valaminek egyébként kell, hogy legyen a színfalak mögött. Valami, amit még nem látunk, aminek a kapcsán ez a két brigád újra szembe került egymással, és most megint elkezdték gyepálni egymást. Ugye ilyenkor valamiféle sérelem, vagy valamiféle érdekellentét mindig van, amikor ennyire gyűrik egymást, még akkor is, hogyha ilyen bagatell témákról van szó, mint például ez a wikipédiás megjegyzés, meg egyéb hasonló dolgok.
Hát nézd, igen, szerintem az utolsó, vagy a következő fordulóra nem kell sokáig várnunk, csütörtök péntek hétvégén, ugye megint csak a két, a csütörtöki sajtónap, meg a pénteki csapatfőnöki sajtótájékoztató, az hiszem itt meg lesz a folytatás, Márkó kapcsán, meg nekem, hogy mondjam, tehát minden tiszteletem, de tényleg minden tiszteletem az ő szakmai munkásságáé, ami egészen kiemelkedés csodálatos, de ez most, amit csinál, ez nem tudom, a kapálózás szóval tudnám jellemezni, és egyre kellemetlenebb, és nem tudom, hogy nem-e. Na, itt csak 80 éves, érted? Tehát, hogy... Hadd ne fejezem be.
Csak ezzel nem lehet érvelni. hogy 80 éves, és azért pont ilyeneket. Tehát ez nem érv, szerintem. Viszont az, hogyha megfigyeled, hogy ezek a nyilatkozatok, vagy ezek a megnyilatkozások, ezek mindig pont olyan megnyilatkozások, hogy emiatt Hornerre kell magyarázkodnia. Ez kell, hogy erősítse bennünk azt a gyanút, vagy azt a sejtelmet, hogy ennek valamiféle indítatása van, hogy mindig ilyen jellegű nyilatkozatokat. Ez vannak emberek, ezt láttuk már, különösen ebben a generációban. Ilyen például Bernie Eccleston, aki mindig tudta, hogy mikor kell valami olyan nagy port kavaró dolgot mondani, amivel vagy saját magán tartja a figyelmet, ezáltal saját magát tartja az érdeklődés középpontjában, vagy ráirányítja a dolgot valami olyanra, ami neki érdekében áll, hogy ott valami történjen. Most például ez a Massa eset, ezzel kapcsolatban nem vagyok meggyőződve, hogy ez hogy ezt szándékosan kavarta így, de maradjunk annyiba, hogy ez Eccleston idősebb, mint Márkó.
Na, menjünk akkor tovább. A futamgyőztes pilótát részletesen fogjuk méltatni hamarosan, viszont a futamgyőztes autó mellett sem menjünk el szó nélkül. Ugye a Ferrari egymás után két alapjaiban eltérő pályán nyújtott nagyon erős teljesítményt, ugye Szingapúr és Monza között az egyetlen párhuzam, hogy van benne hosszú egyenes, és nagyjából itt elfogyott a párhuzam a két helyszín között, és a Ferrari ugye, hát azt kell mondjuk, hogy Monzában a második, Szingapúrban meg úgy tűnik, hogy az első számú erő tudott lenni, és váratlan. Azt kell mondjam, hogy a monzai remeklés után is, annak fényében is váratlan az, hogy Ginorban a második pole pozíciót sikerült behúzni, és ugye a monzai dobogó után ezúttal egy futamgyőzelmet, több mint egy év után az első futamgyőzelmet, ugye tavaly júliusban győzött utoljára a Ferrari, azóta csak Le Mansban sikerült, de a Formula 1-ben nem. Nem tudom, mi lehet ennek a hátterében, és nem is ezt a kérdést akartam föltenni, igazából azt, hogy mennyire fölvetni azt akartam, hogy mennyire furcsa az, hogy ugye az követően történik mindez, hogy elhangzott elég egyértelműen, hogy ezt a 2023-as autót ők kukázzák, és 2024-re előállnak egy újabb nagy dobással, és közben ez a 2023-as autó váratlanul elkezdett működni, méghozzá egészen jól. És azt is teszem hozzá, hogyha mondjuk Suzukában is működni fog, ami egy harmadik típusú helyszín, akkor az felvetheti azt a kérdést, hogy biztos jó ötlete tokkal vonóval és nádi hegedűvel kihajítani az egészet.
Hihetetlenül érdekes ez, meg szerintem több összetevője is van ennek a történetnek. Az egyik nagyon-nagyon fontos elem, az ahhoz vissza kell ugorjunk a Zandvoorti hétvégére, ugyanis a Ferrari táborában notóriusan és visszatérően emlegették ezen a hétvégén, a Zandvoorti hétvégét. Beszélt róla Sainz, beszélt róla Leclerc, beszélt róla Fred Vasseur csapatfőnök is, hogy emlékezhetünk rá, hogy azon a bizonyos Zandvoorti pénteken nagyon komoly küszködést és szenvedést mutattak be a nagy leszorító erős aerocsomaggal. A Ferrarisok panaszkodtak rá, hogy egyáltalán nem úgy működik, mint ahogy azt ők szeretnék. Ugye utána Monza következett, ami egy kis leszorító erős csomag szükséges oda, és ez alatt az idő alatt a hollandiai tapasztalatokon dolgoztak nagyon sokat. Játszadoztak különböző beállítási variációkkal, kielemezték nagyon mélyrehatóan azt a helyzetet, amivel szembesültek Hollandiában a szabad edzéseken, és állítólag ezeket a tapasztalatokat hasznosítva állították össze azt az alap konfigurációt, meg azokat az alap beállításokat, amivel támadtak ezen a hétvégén Szingapúrban. Ez az egyik dolog. A másik dolog, ami nagyon jelentős szerepet játszik abban, hogy az elmúlt két versenyen ennyire jó muzsikál a Ferrari, erre Sainz világított rá a hétvége folyamán több alkalommal is, hogy nagyon sok munkát végeztek a nyári szünetnek abban a részében, amikor lehetett dolgozni, amikor ugye nem volt kötelező gyárbezárás. Több meetinget tartottak a, a Maranellói főhadiszálláson az utazó versenycsapat tagjainak, a gyárban a verseny hétvégék során dolgozó mérnököknek a bevonásával arra, hogy azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne hatékonyabban és jobban levezényelni a verseny hétvégéket a helyszínen. Ugye ezzel nekik nagyon komoly gondjaik voltak az elmúlt, mondhatom azt, hogy években, tehát ordított a Ferrari a különböző problémák miatt, vagy ordított róluk azt, hogy nagyon súlyos gondjaik vannak, és ezek mintha, én nem azt mondom, hogy eltűnik minden, vagy eltűnt minden, mert nem tűnt el, de nagyon sok dologban azért egy hajszálla határozottabb Ferrarit láttunk, mint amit a korábbi időszakban, és ez biztos, hogy sokat hozzátett ahhoz, hogy az elmúlt két hétvége ilyen jósült el, meg hát arról nem is beszélve, ugye ezt is nehéz érvként felhasználni, de ennek is biztosan nagyon fontos szerepe van, a pozitív energia, a pozitív vibe-nak a hatása, ami jelen pillanatban van Maranellóban, ugye Sainz belekerült egy olyan hullámba, amikor tényleg minden, amit csinál, az jósül el, meg jól alakulnak a dolgai, és ez azt hallani a vörösök berkeim belülről, hogy ez azért valamilyen szinten infekciózus és lelkesebb a társaság, mint a korábbi időszakban volt a különböző csalódások miatt.
Hát Sainzra most már tényleg mindjárt rátérünk, előtt egy utolsó témát szeretnék még földobni, ez pedig a szingapúri pálya átalakítása, amely hát vagy átmeneti, vagy nem. Ugye kikerült a Nelson Piquet szakasz, úgy szólván, ugye az a bizonyos szakasz, ahol a 2008-as Crash Gate-nek nevet adó Crash történt. Ugye egész pontosan ez az a rész, ahol egy viszonylag lassabb, jobbal kombináció után elhaladnak egy tribűn előtt, amely alá bemennek, és úgy indulnak meg a célegyenes előtti kombináció felé. Ez kikerült, és ugye helyette egy hosszabb, egy töréssel tarkított, de mégiscsak padlógázas szakasz került be, amely az említett tribűn mögött halad el, és ennek az oka az a helyszínen, tehát ugye ez a helyszínen zajló átalakításokban keresendő, azaz nem a nyomvonal megváltoztatása volt a cél, viszont ha már így alakult, a versenyzőknek ez borzasztóan tetszett, és ugye azonnal jelezték, méghozzá a sajtóírek szerint egyöntetűen, hogy ezt így meg kéne tartani. Ugye a terv szerint ez 3 évre szól ez a változtatás, amíg ott zajlanak ezek a munkálatok, de a versenyzők azt mondják, hogy sokkal jobb ez így, aztán az más kérdés, hogy hát nyilván nem ők döntenek erről, és ugye az is egy fontos szempont lehet, hogy ha minden igaz, akkor a teljes befogadó képesség 1/6 esett ki azzal a tribünnel, tehát a férőhelyek 1/6 vesztett el a szingapúri nagydíj, és nem biztos, hogy ezt ők tartósan szeretnék nélkülözni ezt a néhány tízezer nézőt.
Én biztosan mondom neked, hogy nagyon nem szeretnék nélkülözni ezt.
Igen, én nomítani akartam ezt. És ugye ez kapcsolódik, hogy nem csak ezzel kapcsolatban volt egyöntetű a versenyzők véleménye, hanem azzal kapcsolatban is, hogy az utolsó pillanatban ebbe a bizonyos új kvázi egyenes, mert tényleg van benne egy kis törés, de az attól még technikailag kressz egyenes mondhatni. Szóval ebbe a bizonyos egyenesbe szerettek volna egy negyedik DRS zónát létesíteni, és meg is történhetett volna ez, hogy az utolsó pillanatban ezt létrehozzák ott, viszont 4 csapat ezt megvétózta, és ugye az is fényderült ezzel kapcsolatban, hogy a hónapokkal ezelőtt felvetették már a csapatoknak, hogy a szimulátorban vizsgálják meg, hogy mi lenne, hogyha lenne DRS zóna abban az egyenesben, és nem érkezett érdemi visszajelzés, és a versenyzők hiába voltak ezzel kapcsolatban is teljesen egységesek, mivel 4-en megvétózták ezt 4 csapat, ezért ez nem valósulhatott meg. Ez is egy ilyen érdekes kis sztori volt a hétvégéről.
Nagyon kitartóak voltak, mert a hétvége felvezetése során is jelezték a béli szándékukat, hogy szeretnék, hogyha ez DRS zóna lenne. A csütörtöki sajtónapon többen is beszéltek erről, hogy ők próbálják érvényesíteni az érdekeiket, és próbálják érvényre juttatni az akaratukat, hogy hát ha át lehet minősíteni azt a bizominózus szakaszt DRS zónává, ez nem történt meg péntekre, viszont még pénteken is a szabad edzések előtt, alatt, közben, után beszéltek erről versenyzők, hogy abban bíztak, hogy az edzések tapasztalatai alapján az illetékesek mégis meghozzák ezt a döntést, hogy a hétvége hátralevő részére DRS zónává minősítsék. Tehát ők abszolút kitartottak, fogalmazzunk így a végsőkig. Aztán ugye nyilvánvalóan, amikor már a hétvége érdemi része elkezdődik, akkor nem lehet már ilyenben reménykedni, úgyhogy ez most így maradt.
Persze, persze. Egyébként lehet, hogy nem akkora baj, mert összességében szerintem a DRS most itt pont jól működött, mert nagyon jó csatákat láttunk, ami ez nyilván hozzájárult a DRS, de nem voltak tömegével ezek a kikerülős DRS-es előzések. Egyébként pedig, ami a vonalvezetést illeti, hát én csak csatlakozni tudok a versenyzőkhöz, nekem is sokkal jobban tetszik az egész. Igazából, de tetszene, hogyha ez így maradna. Valljuk be, semmi értelme nem volt annak a szakasznak, azon kívül, hogy Nelson Piquet ott csapta, oda tudta csapni az autót, meg hogy pár évente egyszer volt egy érdekesség, amikor valaki a nézőtér alatt törte össze az autóját, és akkor az a nézőknek biztos különös élmény volt, de hát én, tehát hogy mondjam, csatázni ott nem lehetett, egymást követni nem lehetett, legfeljebb leszakadni egymástól, szóval hát ha tényleg így maradna, maradjunk ennyiben. És akkor?
Mi nem maradjunk így.
Nem maradjunk
így. Lépjünk tovább.
Nem maradjunk így, hanem most már térjünk rá arra az emberre, aki megkérdőjelezhetetlenül a hétvége embere volt nálunk is, és a Formula Podcast Facebook csoport tagjainál is. A szavazatok mintegy 90%-át zsebelte be Carlos Sainz, és azt is megsúgom azért, hogy a fennmaradó szavazatok legjava az ahhoz az emberhez került, akit majd a hétvége meglepetéseként fogunk méltatni, de most nem róla van szó, hanem a mindannyiunk által közfelkiáltásról a hétvége legjobbjának megszavazott Carlos Sainzról, aki gyönyörűen építette föl a hétvégét, tényleg minden szabad edzésen érződött a magabiztossága, ahogy egyre jobban és egyre bátrabban megy körbe-körbe-körbe, folyamatosan javítja a köridőit, és így tovább, és az időmérőn is kicsi különbséggel, nyilván, mert George Russell nagyon odapakolta azt a kört, amivel majdnem elhappolta a polt Sainz elől, de összességében egy nagyon szép időmérőt is futott, amivel zsinórban a második pólját szerezte, ezzel ugye először fordult elő karrierje során, hogy zsinórban két pólt szerez, és nem mellesleg több rajtelsősége van a Ferrarival, mint Fernando Alonso-nak. Ez azért durva. Ez csak úgy mondjuk ki, nyilván az nem egy időmérős menő autó volt, amivel Alonso ment, de statisztikailag mindenképpen érdekes, és az is nagyon érdekes szerintem, hogy miközben Sainz csapattársa az korunk egyik legnagyobb időmérős menője, mert szerintem ezt összességében nehéz vitatni, hogy Charles Leclercnél ezt a műfajt kevesen tudják jobban jelenleg, ha egyáltalán van valaki. És ha már statisztikák, most tudom, nagyon sok fel ágazok, olyan vagyok, mint egy Wikipédia oldal, ajánlom ezt a dolgot figyelmébe. Szóval Leclerc nem mellesleg ugye a harmadik legtöbb pólt szerezte a Ferrari történetében Schumacher és Lauda után. Na, ez a Leclerc-Sainz csapattársa, és így tudta zsinórban kétszer ő megszerezni a rajtelsőséget, és nem Charles Leclerc, úgyhogy már a szombat is pazar volt, a lényeg meg csak utána következett.
Lélektanilag ez egy nagyon fontos dolog lehet Carlos Sainz számára. Ugye az időmérő az Leclerc legfőbb vadászterülete, tehát az, ahogy fogalmaztál, kevesen vannak, vagy talán senki nincs, aki nála jobb lenne egy körön, és hát ebben a műfajban két egymás követő hétvégén ilyen gyomrost bevinni a csapat dédelgetett kedvencének tartott csapattársnak, az azért lélektanilag sokat kell, hogy jelentsen. Tehát felszabadíthat olyan energiákat Carlos Sainzban, amikről talán ő maga sem tudott, hogy ez benne van. Ráadásul ugye a második pole pozíciót sikerült győzelemre is váltani. Na most látva azt, hogy hogyan alakult a szezon korábbi szakasza a Ferrarinál belpolitikai tekintetben, én szerintem nem lehet szemet hunyni a felett, vagy legalábbis föl kell, hogy tegyük a kérdést, hogy mi változott meg, mert hogy valami megváltozott, az biztos. Tehát nincs már az, hogy hogy egy ideje nincs az, hogy Sainzot gyakorlatilag kvázi kettes számú versenyzőként kezelik, amire több példát is láthattunk. Itt a műsorban is sokat beszélgettünk erről. Valaminek házon belül történnie kellett. Valami nagy beszélgetésnek, vagy valami nagy vitának, vagy valaminek biztos, hogy le kellett folynia Maranellóban, mire eljutottunk idáig, hogy hát ugye ez most már a rivális csapatoknak is szemet szúrt. Volt is egy rádióforgalmazás ezzel kapcsolatban, talán a Mercedesnél, hogy úgy tűnik nekünk, hogy feláldozzák Leclerc-t. Ez korábban nagyon nehezen lehetett ilyet elképzelni, hogy ilyen lépésre elszánja magát a Ferrari, hogy nem a márka által kinevelt és privilegizált versenyzőt részesíti előnyben, hanem esélyt ad a másik versenyzőnek is. Ez bizony pedig most megtörtént. Felismerült a versenyt követő Ferrari sajtóértekezleten, megkérdezték Fred Vasseurtől, hogy ő maga hogy látja. Ugye Vasseur számára is ez egy történelmi diadal volt, ez volt az első győzelme Ferrari csapatfőnökként, sőt, Forma 1 csapatfőnökként is.
Bizony.
Nem köntörfalazott az újdonsült győztes csapatfőnök, hanem Kerek Perec kimondta, hogy azt, amiről sokszor beszéltünk az évek során, hogy az a munkamorál, amit Sainz képvisel, az most lett meg annak a gyümölcse. És elmagyarázta azt, amire Sainz tett utalást a hétvége több korábbi fázisában, hogy volt egy nagyon nagy összetartás a nyári szünetben, amikor nagyon mélyen elbeszélgettek erről, hogy lehetne jobban csinálni a dolgokat, hogy lehetne hatékonyabban csinálni a dolgokat, és azt mondta, hogy ezután a beszélgetés után, tehát ezelőtt is így volt, de utána különösen, vagy azóta különösen úgy van, hogy a Sainz élen jár gyakorlatilag mindenben. Ugye azt már megmutatta korábban, meg tudjuk, hogy oda költözött, ott lakik valahol a gyár közelében, hogy minél több időt tudjon a gyárban tölteni. Azt mondta, hogy az elmúlt időszakban, mióta visszatért az F1 nyári szünetről, még a szokásosnál is több időt töltött a gyárban, rengeteg munkát végez, megpróbál minden munkafázisba bekapcsolódni, megpróbál minél mélyrehatóbb beszélgetéseket folytatni a mérnökökkel, megpróbálja fokozni azt a hatékonyságot, amivel a Ferrari operál. És azt mondja, hogy ennek egész egyszerűen megvan a hatása, megvan a látszatja. Azt mondta, hogy ez volt az első olyan hétvége, amikor Sainz beült az autóba, és az első körtől kezdve a hétvégén, amikor beült a Verdába, az első körtől kezdve maximumot igyekezett nyújtani. És ugyanezt próbálta meg kipasszírozni a többi munkatársból is, tehát a helyszínen tevékenységet végző Ferrarisokból megpróbálta kihozni a legjobbat. Tehát, hogy utaltam rá korábban, hogy nekem egy picit olyan érzésem van az elmúlt hetekben, mintha Sainz egyfajta vezérré nőné ki magát a Ferrari-nál. A Ferrari-nál pedig a jelek szerint megadják neki ezt az esélyt, hogy megmutassa azokat a skilleket, amik ahhoz szükségesek, hogy vezérpilóta legyen. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy a szerződés a következő évadnak a végén lejár. Nagyon sok pletyka van azzal kapcsolatban, hogy adott esetben csapatot vált. Hogyha úgy marad minden, ahogy a szezon korábbi részében volt, hogy többször is elmeszelik őt, vagy kvázi elengedik a kezét, és nem kapja meg, vagy nem kapta meg többször azt a támogatást, amit a csapattársa megkapott, hogy fennáll a veszélye annak, hogy elveszíthetik őt. Most mintha egy ilyen minden mindegy szituban lennének, és azt mondanák, hogy akkor oké, most te is megmutatod, hogy mire vagy képes, és hát ez nyilvánvalóan ez felturbózza őt, és olyan teljesítmény nyújt, amivel inspirál másokat is, és kezd egyfajta egy ilyen pozitív vibe kialakulni a Ferrari-nál, amire ugye ők korábban mindig megtalálták a módját, hogy lerombolják az ezzel kapcsolatos illúziót. Nem akarok rossz májú lenni. Akár ez most is megtörténhetett volna ezen a vasárnapon. Én ezt úgy látom, hogy ez inkább Sainz győzelme volt nem pedig a Ferrarié, de ez csak az ő értékét erősíti, meg az ő árfolyamás strófolja fölfelé, hogy ezt így lezongorázta, és tényleg mesteri teljesítmény nyújtott, úgyhogy én csak szuperlatívuszokban tudok beszélni róla, meg egy érdekességet akarok elárulni. A menedzsere, beszéltem volna a verseny után, okos órát visel, ez a jó ember, és volt olyan periódus a versenynek, amikor 168 volt a pulzus a menedzsernek, annyira izgult amiatt, hogy mi lesz a versenynek a végkifejlete. Úgyhogy Sainz kirobbanó formában van, ez pedig nem, a jelek arra utalnak, hogy ez nagyon jó lesz a Ferrarinak is.
Igen, én több szempontból is örülök ennek. Kezdem a viccessel, az, hogy ugye én tavaly nagyon csúnyán megégettem magam azzal, hogy mind az Autosport és Formula magazin, mind a Formula Podcast házi tippjátékában én betippeltem Sainz világbajnoki címét 2022-re, és hagyján, hogy nem lett meg, de ugye azért Leclerctől is, hát kikapott, na, fogalmazzunk így. És most azért idén, amikor összességében ugye az átlagos rajthelye neki a legjobb a mezőnyben jelenleg, most ismét itt tartunk, a Sainz, Leclerc, Russell, Boyd, ő vezeti ott a tabellán, erre a Boydra ugye szép lassan Lando Norris is fölzárkózik. Szóval, hogy azért nem volt teljesen megalapozatlan, az összességében mégiscsak botorságnak bizonyuló tipp, amit akkor megengedtem magamnak, az itt igazolást nyert. Na de a komolyabbra fordítva a szót, számomra az volt gyönyörű, és itt most hadd rángassam ide másik állandó díjunkat, a hétvége pillanatának a díját. Carlos Sainz elmagyarázza a Box utca falon ülő személyzetnek a stratégiát. Hát nagyjából ez történt.
Egyebek mellett erre értettem azt, hogy azért nem minden papsajt még nem a vörösöknél, de azért alakul, mint pupos gyerek a prés alatt.
Így van, hát elképesztő volt. Ugye az a helyzet felismerés, amit a végén láthattunk Sainztól, az tényleg parádés, arra nincs jobb szó. Tehát amikor egy versenyző lát a pályán, ugye ezt focistákra szokták gyakran használni, nem tudom, Zinedine Zidane meg Andrea Pirlo kapcsán hangzott el nagy, gyakran ez. Na, ugyanezt láttuk Carlos Sainznál, hogy pontosan érti, hogy mi történik, és tudta, hogy jönnek a Mercedesek. Mert jöttek, brutális tempóban jöttek fel a Mercedesek a friss közepes keveréken. És amikor ők fölértek Norrisra, valószínűleg nem véletlen, utóbb nyert értelmet, amikor kérte, hogy minden körben mondják meg neki Norrishoz képest a távolságot. Ugye volt egy ilyen üzenete.
Igen.
Hogy ott ki tudja kalkulálni, hogy mi a megfelelő megoldás, és az lett a megfelelő megoldás, ugye, hogy visszalassított annyira, hogy Norris DRS határon belül legyen, és húzza magával Lando Norrist, hogy ne tudják megelőzni a Mercedesek, mert Norrisnak, ha nem lett volna a DRS-e mondjuk egy egész teljes körön át, mert olyan volt, hogy egy-egy zónában nem volt, de egy egész körön át nem lett volna, akkor vége lett volna a sztorinak. És ugye szólt a csapat, hogy Norris túl közel van, azt mi volt, ha azt tudom, direkt csinálom. Tényleg? Szenzáció.
Téma volt a sajtótájékoztatón is az, hogy ez hogy alakult. Mert hát ugye az átlag emberben fölmerül az, hogy hát ők haverok, és biztos közel engedte magát, mert tudta, hogy úgysem fogja megelőzni, de ezt tisztába tette Sainz, hogy ő ezt úgy játszottám, hogy ő tökéletesen jól tudta azt, hogy ha egy ezred másodperci rövid zárlat van, akkor Norris el fog menni, mint a távirat.
Az első győzelméért küzdő Norris nem fogja érteni, hogy haverok vagy nem.
Igen. Viszont az, hogy ezt így zongorázta le, és hihetetlenül jól használt mindent Sainz, ami a fegyvertárában adott volt. Mesterien. Tényleg nagyon rettenetesen, mint egy komputer. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó használt minden eszközt, ami a rendelkezésére állt, és azt kell, hogy mondjuk, hogy minden eszközt használnia is kellett ahhoz, hogy ezt a győzelmet bebiztosítsa és megszerezze.
Egyértelmű. És azt azért emeljük ki még egyszer, amire te magad is utaltál, hogy a Ferrari is azért azt most megtette, amit meg kellett. Biztos vagyok benne, hogy a verseny előtt a versenyző eligazításon beszéltek erről, hogy most itt a szezon első és valószínűleg egyetlen győzelmért hajtunk, és mindegy, hogy ki fogja megnyerni, aki az élen van, az a kedvezményezett, és nem átallották Charles Leclerc beáldozni. És gyakorlatilag Leclercnek, akinél Sainz végig jobb volt ezen a hétvégén, de mondjuk így a dobogó esélyét azért elvették ezzel, de én azt hiszem, hogy nem volt túl nagy ár, mert ez is kellett az, hogy megnyerjék talán az egyetlen versenyt, amit nem a Red Bull Racing nyer idén. És ha ez volt az ára, akkor ez volt az ára.
Ez volt a benyomásunk, amikor hallgattuk őket, és sőt, rá is mutatott Sainz erre, hogy igazság szerint az elégedettség érzetét jócskán fokozza az a tény, hogy nagyon nagy valószínűség szerint ez volt az egyetlen olyan szansz, amit győzelemre lehetett váltani, és ezt sikerült megvalósítani. És nagyon szépen fogalmazott, nem volt rukkapálás, meg szurkálódás, meg semmi. Azt mondta, hogy ez az egész csapatnak örömet kell, hogy okozzon, meg a csapatnak a lendületét kell, hogy fokozza a teljes csapatnak, mert hogy egy esély volt, és azt az egy esélyt sikerült megragadni, ez pedig kell, hogy megdoppingolja egy kicsit az önbizalmukat.
De összességében le akkor a Carlos Sainz előtt. Én azt gondolom, hogy valószínűleg ez volt eddig F1-es karrierje legjobb hétvégéje, abban meg egészen biztos vagyok, hogy az idei szezonban az egyik legnagyobb egyéni produkció. Nem merem kijelenteni, hogy a legnagyobb, mert csinált itt azért csodás dolgokat, hát más nem mondjuk Max Verstappen, de rajta kívül is lehetne még szenzációs egyéni produkciókat említeni, de az egyik legnagyobb ez volt. Az hódbiztos, és akkor következzen a hétvége meglepetése. Az előző két futamértékelőben is beszéltünk róla, mert nem lehet nem beszélni róla, nem lehet nem beszélni Liam Lawsonról, aki harmadik F1-es versenyhétvégén és a második teljes értékű versenyhétvégén, amit ugye úgy kezdett meg, hogy ő egy F1-es versenyhétvégét teljesít. Egyrészt a Q3-ba vitte az Alfa Taurit, nem is akárhogy, ugye Max Verstappen kiütésével, és utána pedig az Alfa Tauri idei legjobb versenyeredményét érte el, amihez persze lehet ilyen lábjegyzeteket fűzögetni, hogy ehhez kellett George Russell utolsó körös kiesése, amiről majd fogunk beszélni, meg kellett az, hogy Sergio Perez gyakorlatilag összekeverje Alex Albon autóját egy tekebábúval, és így odébb lökje. Tehát kellett ez az hozzá, de attól még tény, a 9. helyre hozta be az Alfa Taurit a 10. rajthelyről indulva. Óriási produkció, és azt hiszem egyre nehezebb helyzetbe kerül hétről hétre. Én nem is tudom kicsoda, Daniel Ricciardo, Helmut Marko, az Alfa Tauri csapat, mert a Lawson helyzettel, ami úgymond kezd kialakulni, egy Lawson helyzet, valamit kezdeni kell, és ugye ráadásul Liam Lawson a következő hétvégén, ugye most hétvégén még biztos versenyezni fog, és Suzukában, kvázi hazai pályán, hiszen a szuperformulával ő nem egyszer megfordult idén Suzukában, én azt hiszem joggal várhatunk tőle egy újabb erős egyéni teljesítmény.
Biztos vagy te ebben, hogy ez így lesz?
Hogy versenyezni
ez fog? Ki lett jelentve valahol, hogy versenyezni fog?
Én több helyütt olvastam, hogy Peter Bayer ezt megerősítette.
Hivatalos
közlemény nem jött.
Az még nem jött, sőt, amikor megkérdezték Lawsont a vegyes zónában arról, hogy mi a helyzet, akkor egyértelműen megerősítette, hogy race by race szerződése van, tehát hogy versenyről versenyre hosszabbít adag, és hát ez nyilvánvalóan úgy zárta ezt a hétvégét, hogy reményei szerint nem ez volt az utolsó. erre tett utalást. Tehát nagy valószínűség szerint vele a hétvége előtt még nem közölték 100%-ig biztosra, hogy Suzukában ő indul, még úgy sem, hogy minden észszerűséget nélkülözne, hogyha nem ő indulna Suzukában, tekintettel arra, hogy idén ő versenyzett már Suzukában a szuperformulában.
Én most hadd legyek teljesen őszinte veled, a Servus TV műsorában, ahol ugye Helmut Marko szokta az érdekes dolgokat mondani, szóval azt látom a Twitteren több helyütt, hogy Peter Bayer itt ezt bejelentette, de egyrészt valóban nincs hivatalos megerősítés, másrészt pedig őszintén szóval nem néztem meg a Servus TV egyik műsorát sem. Úgyhogy na,
biztosan úgy van. Mindenki valószínűsíti, hogy így lesz. Pláne annak fényében, hogy a hétvége kezdetekor olyat hallottunk, hogy a Ricciardo ott volt a helyszínen, de nem nagyon mutogatták szegényt, állítólag ilyen tanácsadói szerepkörben teljesített szolgálatot ezen a hétvégén, de az azért kiszivárgott vele kapcsolatban, hogy a keze a vártnál, vagy a reméltnél lassabb ütemben javul, tehát ez is erősíti az esélyeit annak. Meg hát nyilván nonsense lenne, mondom, tehát nagyon sokat vezetett már idén Lawson Suzukában, tehát ez az a pálya lesz, amivel kapcsolatban még komoly ismeretei is vannak, tehát semmi nem indokolná, hogy ne ő üljön az Alfa Tauriban, meg pláne egy ilyen étvége után. Káprázatos volt, amit csinált, tényleg csak kalapot lehet emelni előtte, amire pedig utaltál, hogy a Red Bull vezetőinek kezd ez egyre komolyabb fejtörést okozni, hogy akkor mihez kezdjenek vele, mert ugye ő először tényleg egy ilyen nagyon szükségmegoldásnak tűnt. Aztán azt tisztességesen lehozta azt az Zandvoorti nagyon nehéz hétvégét. Aztán utána végigcsinálta tisztességesen Monzát is, most pedig már némi nemű tapasztalattal a sisakja alatt pontokat is szállított a csapatnak, ami nem kis érdem ezzel az Alfa Taurival. Pontokat szerezni, ő pedig messze, szerintem messze felülmúlta a várakozásokat. Különösképpen annak fényében, hogy ugye azért erről kell beszélni, hogy Szingapúr egy hihetetlenül nehéz helyszín.
És sosem járt itt.
Nagyon szeretett volna, de az apukája sosem vitte el, ezért ő most elhozta nem csak az édesapját, hanem az egész családját. Gondold már, hogy micsoda plusz az is lelkileg, amikor ezt meg tudod lépni, hogy elszállítod, vagy elhozod az édesapádat Új-Zélandról, meg az egész családodat a szingapúri nagydíjra, a harmadik Forma 1-es versenyedre, ahol felteszed a pontot az íjra, azzal, hogy még pontokat is tudsz szerezni. Hihetetlen. Nagyon csodás sztori az övé, vakargatják is a fejüket a Red Bullnál, saját nevelésű fiatal, tehát viszonylag régen a Red Bull Akadémia tagja. Peter Bayernek volt egy másik érdekes kijelentése is ezen a hétvégén. Több érdekes kijelentést tett az Alfa Tauri új vezérigazgatója, de ezek között az egyik az volt, arra tett utalást, hogy 2024-ben, amikor majd jó alaposan megújul az Alfa Tauri, ugye tudunk róla, hogy névváltoztatás előtt állnak, az egész szerkezete megújul, meg egy csomó minden megújul a csapat házatáján, de arra tett utalást egy jó barátunknak adott interjúban Peter Bayer, hogy a tervek szerint egy rutinos, tapasztalt öreg róka és egy fiatalabb titán alkotja majd a faenzai csapat versenyzői párosát 2024-ben. Ugyanakkor még mindig ott lebeg az a nagy kérdőjel, hogy az érkező új névadó szponzor, meg az érkező új nagy szponzora a faenzai csapatnak, az akar-e beleszólást magának a versenyzői összeállításba, illetőleg, hogy a számukra profilba belevághat-e Liam Lawson, ami egyébként akármilyen terméket akarnál népszerűsíteni, vagy akármit szeretni csinálni, egy jól beszélő, jó vágású, egy aranyos fiatal jelenségről van szó, tehát Lawson akár meg is felelhet ezeknek a kívánalmaknak, hogyha az a bizonyos nagy szponzor, ami kopogtat és hamarosan be is jelentik Fanzában, ha a termékét népszerűsíteni akarja, a brandjét népszerűsíteni akarná, akkor ahhoz Lawson ideális platformot jelenthet. Úgyhogy ő maga is kijelentette, hogy ez a néhány lehetőség, amit kapott, ez bizony jócskán meghozta az étvágyát arra, hogy ő aktív tagja legyen, és állandó tagja legyen a Forma 1-es mezőnynek, és kerekperec kinyilvánította, hogy ameddig az autó az övé, mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy demonstrálja azt, hogy bizony ő megérdemelné azt, hogy 2024-ben is ebben az autóban üljön, és a jelek szerint jó úton halad. Úgyhogy le a kalappal a hétvége meglepetésének Liam Lawsonnak.
Úgy fogalmaztál az előbb Lawson kapcsán, hogy igen, hogy ez fejvakarást okoz a Red Bullnak. Hát nem csak ez okoz a fejvakarást a Red Bullnak, hanem az is, hogy hogyan történhet meg az, hogy a Formula 1-et uraló, és itt még az uralót is túl enyhe szónak érzem, csapat autója egyszer csak egy hétvégére úgy nagyjából a negyedik erővé változik, és még lehet, hogy túl sokat is mondtam. Ugye ez történt a Red Bull Racing-el ezen a hétvégén, És itt szerintem két faktor jöhet szóba, és nyilván jött is szóba a sajtóban, a tweet, bocsánat, az X-en, és mindenféle egyik helyeken. Ugye egyrészt az, hogy az ominózus technikai direktíva valóban annyira visszavetette őket, ahogy az például Toto Wolff ugye nyilatkozta, hogy remélni sem eri, örülne, csak remélni sem eri. Tehát ez az egyik, a másik viszont ugye az, hogy beütött a Szingapúr faktor, ami ugye például a Mercedes legbrutálisabban domináns éveiben is beütött olykor, hogy ezen a pályán az egyébként kiemelkedő csapat az olykor nem lesz annyira kiemelkedő, sőt, visszaesik az üldöző bolyba. Vagy a kettő egyszerre. Mert ugye Szingapúr kapcsán azért a szezon eleje óta téma volt, hogy ez egy olyan helyszín, ahol a bármennyire erősnek tűnik a Red Bull, de bajban lehetnek. Ugye Fernando Alonso arról beszélt, hogy esetleg ott tud majd futamot nyerni az Aston Martinnal. Jó, hát ez máshogy alakult. De, és én magam is azt mondtam, meg szerintem egymással is beszéltük ezt, hogy ha itt nyer a Red Bull, akkor kész. Akkor meg lesz a 22-ből 22. Tehát volt valami Szingapúrban, ami óvatosságra adott okot a Red Bull esélyét illetően, de ugye azzal meg kell várnunk Suzukát, hogy meglássuk, hogy az ominózus technikai direktíva hatása is benne lehetette ebben az eredményben.
Igen. A gyanú árnyéka az jelen pillanatban még mindig ott van a Red Bullon. Különösképpen annak érdekesség ez egyébként, hogy a rivális csapatok közül talán csak a Mercedes volt az, aki utalást tett arra, hogy na, tessék, de ők sem olyan nagy határozottság. Az összes többi konkurens csapattól azt hallottad, hogy nem tartják elképzelhetőnek azt, hogy a Red Bull megtorpanásában szerepe lenne ennek a bizonyos technikai direktívának, ugye, ami a karosszéria elemek hajlékonyságával kapcsolatos ellenőrzésekre vonatkozott ez a bizonyos direktíva, ezt szigorította. Maga a Red Bull úton útfélen azt demonstrálta, hogy nekik még csak jelentősebb változtatás sem kellett végrehajtani az autón, ők annyira megfelelnek ennek a technikai direktívának. Sokan éppen egyébként ezt tartották árulkodónak, hogy miért kell ezt egyfolytában bizonygatni, hogyha így van. Tehát ezt akárki szólalt meg a csapat kötelékéből, Verstappen, Perez, Christian Horner, vagy éppen Paul Monaghan főmérnök, ezt mindenki kényszeredetten hangsúlyozta, hogy akármi is történik ezen a hétvégén, az nem a technikai direktíva hatása miatt lesz. Ugyanakkor erről csak Suzukában tudunk majd megbizonyosodni, hogy a Suzukában, ami ugye papíron egy atomtotál Red Bull pályának kellene, hogy legyen, Suzuka fogja megadni a választ azzal kapcsolatban, hogy akkor milyen hatást váltott ki a technikai direktíva a Red Bullnál. Egy dolog biztos, hogy azt viszont elismerték a Red Bullosok többször is a hétvége folyamán, hogy egyrészt ugye tudták jól, hogy ez a pálya karakterisztika, ez nagy valószínűség szerint nem kedvez ennek az egyébként minden pályán nagyon éles versenyautónak, amit még súlyosbított néhány olyan körülmény is, amit így fogalmazta meg Paul Monaghan, hogy egész egyszerűen nem lehetett kimozogni a versenyét vége keretein belül. Azt mondta, hogy egy olyan alapbeállítás csomaggal érkeztek, ami már alapon véve nem működött, és ebben szerepe volt egyebek mellett annak is, hogy a pálya karakterisztikája, meg a pálya jellege azért elég sokat változott ennek a bizonyos módosításnak köszönhetően, amit eszközöltek rajta, az aszfalt is több helyen változott, ugye voltak olyan részek, amiket újra aszfaltoztak a tavalyi verseny óta, és még egyesek még arra is tettek utalást, hogy bizonyos újra aszfaltozott szekciókról, például a Red Bullnál csak itt szembesültek, hogy az a rész az újra lett aszfaltozva, úgyhogy ez feladta ez a pálya a leckét, ez a pálya mindig feladja a leckét mindenkinek, de most a Red Bullnak különösen, ugye. Egyébként ez azt is mutatja, ez a fajta Red Bull megtorpanás, hogy mennyire kiélezett ez a mezőny. Tehát, hogy egy ennyire domináns autó esetében, hogyha egy kisebb melléfogásról beszélünk, akkor azt gondolnád, hogy oké, okay, persze maradnak a mezőny élén, csak kisebb lesz az előnyük. Csak hát ezt, hogy ennyire kiélezett, ezt több versenyző is rámutatott erre, hogy ennyire kiélezett ez a szitu, egy kisebb melléfogással ekkora hátrányba lehet kerülni, mint amekkorában a Red Bull került. Norrisnak volt egy érdekes elszólása, és mások is tettek erre utalást, de Norris kerekperec kimondta, hogy visszanézett az időmérő után egy onboardot Verstappentől, és ő megdöbbent azon, hogy mennyire karcsú a Red Bull, hogy mennyire nem úgy viselkedik, mint amit az ember elgondolna azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen kvalitású versenyautó milyen teljesítmény nyújt egy ilyen pályán.
No, csak egy pillanatra ragadom magamhoz a szót, azért, hogy visszaadjam neked, hiszen következik a Sanyi rovat, azaz a hétvége pusmorgásainak ismertetésére kérlek föl. Virtuális jelenlétet során, illetve szemeidet és füleidet Szingapurba helyezve, milyen érdekességeket tudtál begyűjteni?
Kis sipetkéket fogok mondani, nem fogom hosszúra nyújtani. Arról már beszélgettem, arról már beszéltem, hogy Oliver Minzláv hosszas beszélgetést folytatott Helmut Márkóval, ami némi ingerültsége sem nélkülözött. Ez már önmagában egy érdekes kis szösszenet. Hallottam olyanról, hogy ugye nagyon régóta várjuk az új csapatokkal kapcsolatos bejelentést. Most már úgy fogalmazom, hogy új csapattal kapcsolatos bejelentés, aminek most már tényleg napokon belül meg kellene érkeznie. Várjuk, figyeljük, és majd amikor itt lesz az ideje, akkor beszélünk róla. Mélyebben is, mert nagyon-nagyon-nagyon sok mindent hallottunk. Tudjuk, hogy ebből nagyon sok minden meg fog valósulni, de hogy hogyan, mikor, merre ezt szerintem ebből majd önálló adás lesz, amikor megérkezik ez a bejelentés. Várjuk jó régóta azt is, hogy megerősítsék, hogy a Pirelli a Formula 1 gumiszállítójaként folytatja a szerepvállalását. Ugye ez is hosszú hetek óta lóg a levegőben. Én azt hallom, hogy az utolsó utáni pillanatokban merültek fel kérdések bizonyos területekkel kapcsolatban. Jelen pillanatban ezt igyekeznek kivasalni a felek, és az is akár talán már a japán nagy díj hétvégén megérkezhet. Ugye Olaszországban szerették volna ezt a bejelentést megtenni, de ez ott nem következett be, meg Szingapurban sem következett be, de jön a bejelentés ezzel kapcsolatban hamarosan ezt halljuk, erről vagyunk tájékoztatva. Miről beszéljünk még? Pilótapiacozzunk? Nem nagyon van mit pilótapiacozni. Az, hogy ez a pletyka erősödik, hogy a Tsunoda nem marad, vagy nagy valószínűség szerint nem marad majd az Alfa Tauri kötelékében, ez azért elindított egyfajta hullámot a pedokban. Én azt hallom, hogy sokan kopogtattak az illetékesek ajtaján az Alfa Tauri illetékeseinek és a Red Bull illetékeseinek az ajtaja, egy volán iránt érdeklődjenek. Az egyik forrásom elsipett egy hosszabb beszélgetést. Az egyik Red Bull nagyfőnök, szándékosan nem mondok neved, illetőleg Jack Duane édesapja Mick Duane között. Én azt gondolom, hogy a szingapúri éjszakában nem a helyi gasztronómia, vagy nem tudom, a helyi időjárás állt a beszélgetés középpontjában, hanem valami sokkal fontosabb dolog. Például az, hogy hogyan juthatna mondjuk Jack Duane lehetőséghez az Alfa Tauri kötelékén belül. Nyilván ez is ugye, ez tényleg pusmorgás, de nagyon érdekes az, hogy több versenyzőről is hallottuk ezt. Mick Schumacherről ugye hallottuk azt, hogy az Alpinnál köthet ki, az egészen pontosan az Alpin VEC formációjánál, ott a hétvége folyamán Alpin felső vezetők látogatták őt meg a Mercedesnél, fogalmazzunk így, hogy teátrális jelenetek között meg sem próbáltak elbújni a kíváncsi szemek elől, a Hospitality teraszán ültek le beszélgetni. Toto Wolff ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy amennyiben állandó lehetőséget kaphat valahol, valamelyik versenysorozatban, még Schumacher természetesen el fogják engedni, és természetesen azt is hangsúlyozta, hogy amennyiben szüksége van egy helyre, vagy egy lehetőségre, akkor a Mercedes őt bármikor nagyon szívesen visszafogadja, mert hogy része a Mercedes családnak. Úgyhogy az Alfa Romeo és a Haas, amiről az elmúlt hetekben sokat pusporogtunk, pletykálkodtunk, a dolgok jelenlegi állása szerint a mi forrásaink ezen a hétvégén azt mondták, hogy nincs küszöbön bejelentés, sőt olyan szinten távolodtak egymástól a felek, hogy lehet, hogy ez a bejelentés, ez bizony nem is fog megtörténni. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mi történik ezzel kapcsolatban. És hát ugye egy picit ragadjunk még le az Alfa Taurinál. Ugye augusztus elején a Racing News 365-tel karöltve egy hosszú közös vizsgálódás eredményeként hoztuk azt az információt, hogy a Hugo Boss nevezetű vállalat az, amelyik, ez a divatcég az, amelyik pole pozícióban van, ahhoz, hogy megszerezze a csapat névadó szponzori jogosultságát, és itt egy mélyebb, meg bonyolultabb transferről számoltunk be, hogy ez áll küszöbön. Azóta ugye beszéltem az egyik műsorban arról, hogy ennek hatására állítólag hogy ez a hír kiment, ennek hatására kopogtatott egy amerikai nagyvállalat is, akik megpróbáltak ráígérni a Bossra, és ezen a vonalon zajlanak tovább a tárgyalások, úgyhogy egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy egy nagyobb vállalat elviszi előlük ezt a státuszt, de az, hogy a Boss része lesz ennek az új struktúrának, vagy ennek az új üzleti portfóliónak, erre például Peter Bayer is tett egy utalást ezen a hétvégén, de megjegyezte, hogy egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy egy nagyobb vállalat mellett kap majd szerepet a Boss, és ugye a svájci Blick és a svájci Blick újságírója, veterán, nagyon sok kenyeret megrágott svájci kollega Roger Benoit megjegyezte, hogy ő nem tartaná elképzelhetetlennek azt, hogy az Adidas legyen az, vagy lesz az, aki ebbe a projektbe becsatlakozik. Ezt így azért nehéz lenne elképzelni, hogy két ilyen divatmárka egyszerre csatlakozik egy harmadik divatmárkához, mert ugye a mi alapinformációnk az, hogy a Hugo Boss felvásárolja az Alfa Taurit, és a transfer keretein belül olyan szerződést kötnek, hogy igényt tarthatnak majd a névadó szponzori státuszra is. Na most emellé még befér egy külföldi, vagy egy másik nagyobb volumenű, de más profilú, más területről érkező cég, ez még így ebbe beleférhet, viszont az Adidas, hallottunk az Adidas Form 1-es érdeklődéséről, azt is meg tudom mondani nektek, hogy az osztrák nagy díj hétvégéért gyakorlatilag azzal töltöttük a Racing News 365-ös kollégával Aaron Deckerszel, hogy az Adidas vezérigazgatóját hajkuráztuk a pedokban, Spielbergben és Spielberg környékén, de ott mi arra a következtetésre jutottunk, hogy bár vannak Forma 1-es jellegű tervei ennek a vállalatnak, amelyek materializálódhatnak is 2025-26 tájékán, de az más jellegűnek tűnik nekünk, mint az Alfa Tauri névadó szponzori státusza, úgyhogy bár a világsajton egy szempillantás alatt végigfutott a három csíkos márkával kapcsolatos spekuláció vagy felvetés ezen a vasárnapon, ezen a szingapúri vasárnapon, mi a magunk részéről óvatos duhajok vagyunk ezzel kapcsolatban, és mi továbbra is arra számolunk, hogy ennek az új, megújuló üzleti portfóliónak a Hugo Boss mellett egy másik nagyvállalat lesz a tagja, de ezt hangsúlyozom, hogy Spielberg óta tudunk arról, hogy itt kopogtat az Adidas, itt kopogtat egy másik hasonszörű nagyvállalat is, akik szeretnének itt maradandót alkotni bizonyos területeken, az összes többi, az pedig egyelőre a jövő homályába vész, és kíváncsian várjuk, hogy mikor történnek meg az első lépések, például a Faenzai Brigád jövőjével kapcsolatban.
Amit viszont most előrángatunk a homályból, az, hogy milyen pontokat osztottunk Sanyival a mezőny 20 tagjának a szingapúri produkcióra, ahogy mindig mindketten 1 és 10 között értékeltük a versenyzők teljesítményét, megpróbálva kibogozni a szálakat azt illetően, hogy mennyire volt szerencséje, vagy bal szerencséje egy pilótának, megmondani a lehetetlent, hogy a produkcióban mit tett bele az autó, és mit a versenyző, aztán ezt az egészet bedobtuk egy Turmix gépbe, és most megmutatjuk, hogy mi keveredett ki belőle. A Red Bull Racing pontjaival elkezdem az ismertetést. Itt biztos, hogy mindenki azonnal kiakad, mert vagy túl sokat, vagy túl keveset mondunk. Max Verstappennek 7,5 pontot adtunk erre a produkcióra, Sergio Pereznek pedig 5,5.
A Ferrarival megyünk tovább. Charles Leclerc 7,5 ponttal távozott Szingapúrból, Carlos Sainznak pedig kerek 10-est véstünk be az ellenőrző könyvébe.
Hát, aki utóbbival nem ért egyet, az nyugodtan írja meg kommentben, de lehet, hogy nem fog minket meggyőzni. Következzen a Mercedes. Lewis Hamilton egy 8-ast kapott tőlünk, míg a 3 kilométerrel a végéig szenzációs hétvégét teljesítő George Russell néhány pontot rontott azzal, hogy az utolsó körben oda csapta az autót, 6,5 ponta jussa.
Nem is kicsit rontott ezzel, ugyanis egészen addig a Momentumig szenzációs hétvégéje volt, vagy legalábbis nagyon jó hétvégéje volt Russellnek, viszont itt talán ennyi kulisszatitkot elárulhatunk, hogy itt a műsor előtt nagyon, nagyon beszélgettünk arról, hogy tulajdonképpen megremegett a keze. Tehát egy kritikus helyzetben, ez egy olyan kritikus helyzet volt, amikor meg lehetett volna mutatni azt, hogy igen, emberek, nem remeg meg a kezem, végig tudom csinálni, viszont itt egy nagyon nagyot hibázott Russell, aminek ez lett a vége, és én bevallom őszintén egy picit. Nyilván a vészharangokat nem kell kongatni, de ez az elbizonytalanodás irányába terelt bennünket, hogy ebben a kritikus helyzetben rontott szerencsétlen, úgyhogy ennek köszönhető a pontja, és hát reméljük, hogy ez csak egyszeri alkalom volt, és legközelebb, hogyha kritikus helyzet van, azt csak kézzel fogja megoldani. Az Alpinnal megyünk tovább, ahol hát ha lett volna még több kritikus helyzete, biztos megpróbálta volna biztosabb kézzel megoldani szerencsétlen Esteban Ocon, akinek nagyon jó hétvégéje volt, de ugye technikai hiba miatt nem tudta befejezni ezt a versenyt, amelyen ugye, mint láthattuk, nagyon nagy harci kedvel rohamozott, úgyhogy a franciának 7,5 pontot adtunk, a másik franciának, aki egy kicsit halványabban muzsikált, de pontokkal távozott Szingapúrból, ő Pierre Gasly, neki egy 7-est véstünk be.
Következik a McLaren, egy szenzációs és egy nagyon jó produkció. Lando Norris 9 pont, ugye Norris már negyedik lett az időmérő, második a futamon, utóbbihoz kellett Carlos Sainz némi segítsége, de hát ő ezt viszonozta azzal, hogy megvédte Sainzot az érkező Mercedesektől. Pazar volt. Oscar Piastri pedig kizúgott a Q1-ben önhibáján kívül, ugye Lance Stroll balesete miatti piros zászló miatt ragadt a Q1-ben, és ezt követően tört előre is végzett. Ha jól emlékszem, egyetlen nem két helyen Verstappen mögött, mindig így is masszív pontokat zsákmányolt, 7 pontot adtunk neki, Norrisnak meg 9-et, de ezt talán már mondtam.
Az Alfa Romeo-val megyünk tovább. Hú, egy újabb, se íze, se bűze. Hétvége volt ez az Alfa Romeo-nál. Valtteri Bottas kiesésével a finnek 5,5 pontot adtunk, a szerződést hosszabbító és a kockás zászlóig magát elküzdő Guan Yu Zhou-nak pedig szintén 5,5 pontot adtunk a szingapúri teljesítményre.
Az Aston Martin idei leggyengébb hétvégén van túl, ugye először maradtak pont nélkül, ami együtt azt jelenti, hogy Fernando Alonso először maradt pont nélkül. Hát ebben azért volt minden, tehát benne volt a csapat is, benne volt egy apró hiba Alonso részéről, meg egy kicsit nagyobb hiba Alonso részéről. Összességében kapott egy 6-ost, Lance Stroll pedig 2. 2, és örülünk, hogy jól van. Azt hiszem így.
Igen. Igen. Nagyon gyenge volt. Ez a hétvége az Aston Martintól nagyon-nagyon-nagyon gyenge volt, pláne annak fényében, hogy ugye néhány héttel ezelőtt arról beszélgettek, hogy Szingapúr lehet az, ahol talán esélyük lesz arra, hogy valami nagyon nagyot villancsanak. Ugye ahogy fogalmazták meg a hétvége felvezetésében, hogy ez a verseny kulcsfontosságú ahhoz, hogyha vissza akarják küzdeni magukat oda, ami a csapat idei célja, a konstruktőri ezüstére. Uram atyám. Megyünk tovább a házszal. Kevin Magnussen aki egy nagyon jó időmérő után pontokat zsákmányolt a vasárnapi autónak legkevésbé sem nevezhető házszal, ezért kapott tőlünk 8 pontot, Nico Hülkenbergnek pedig adtunk 6,5.
Az ő produkciója is korrekt volt, ugye ő is a Q3-ba vitte a házt, de pontszerzése nem volt esélye. Az Alfa Tauri a hétvége egyik nagy sztárjával, Liam Lawsonnal 8 pontot kapott tőlünk az ifjú tehetség, Yuki Tsunoda meg szegény. Hát 5,5, ugye megnyerte a Q1-et, Q2-ben kiesett, aztán a versenyről kiesett. Ez van.
Williams, Alexander Albon 7 pontot kapott tőlünk, pont nem lett ezen a hétvégén, de
ezt köszönjük meg Sergio Pereznek, aki odébb pakolta.
Megsüvegelendő az a teljesítmény, amit Albon kirakott, és hogy is fogalmaznak a rajongók, amit én láttam különböző bugyraiban a közösségi médiának, az új Latifi. Logan Sargeant 5 pontot kapott a hétvégi produkciójára, ugye az ő incidense volt az, aminek köszönhetően gyakorlatilag hihetetlen izgalmakba torkolta. De majd ezt levezeted, hogyha van kedved, hogy hogy is volt.
Van, sőt, tehát 5 pontot kapott Logan Sargeant, akinek a Nicholas Latifi külön díjat mindenképp átadjuk. Ugye azért ez a szingapúri nagydíj az első szakaszban nem tűnt túl izgalmasnak, és ugye akkor csapta oda az autóját a gyengébbik Williams, Logan Sargeant, ismerős ez. Passzol a párhozam. Na, mindegy, ne tépkedjük.
Mondd el, légy szíves azt, hogy a Sainz győzelme az hogy volt, milyen összefüggés találtál nem, az azzal kapcsolatban?
Volt. Az az összefüggés úgy volt egész pontosan, hogy Max Verstappen ugye azért esett ki a Q2-ben, mert,
igen,
Alexander Albonnak begyulladt a vak bele tavaly, hiszen ugye...
No, ezt vezesd le, légy szíves, vezesd.
Emiatt ugrott be Nick de Vries Monzában, és szerepelt szenzációsan, aminek köszönhetően ő lett Helmut Márkó jegyzett füzetében Mr. X, akit be is ültetett utána az Alfa Tauriba, de ugye rosszul teljesített, aminek köszönhetően Daniel Ricciardo visszatért a Forma 1-be az Alfa Taurival, majd ugye ennek következtében törte el a kezét Daniel Ricciardo, és az ő helyére őbe Liam Lawson, aki kiütötte Max Verstappent a Q2-ben, Szingapurban, minden Alexander Albon vakbelére vezethető vissza. Na de komolyodjunk, és mondjunk itt mást is. Szóval igen, Sargeant kapcsán azt akartam, hogy tényleg azért ennek a versenynek nem volt túl izgalmas az eleje, utána Sargeant ugye odacsapta az autót, majd első szárnyának maradványait kilométereken át szórta szét a pályán, ez hozta meg az izgalmakat, és amikor megint kezdett volna kicsit leülni a verseny, akkor pusztult meg Esteban Ocon alatt az Alpin, és ugye az a VSC szakasz hozta a Mercedesek cseréjét, és így tovább. Na most, további külön díjaink vannak még, és én arra tettem javaslatot, hogyha te egyetértesz ezzel, hogy az idegeskedő világbajnokság futamgyőzelmét, azaz a magas vérnyomás külön díjat, valamint a megszakadt szív külön díjat annak a versenyzőnek, akit nagyon-nagyon sajnáltunk, én ugyanannak a pilótának szeretném adni.
Én megszavazom ezt, megszavaztam, és újra megszavazom, úgyhogy légy szíves, vázolt föl.
Hát ez a versenyző nem lehet más, mint George Russell. Ha nincs az utolsó kör, akkor biztosan lehetett volna töprengeni, hogy ki volt itt a legidegesebb ember, és kit sajnáltunk a legjobban. Ugye George Russell a győzelemért, vagy legalábbis a második helyért küzdve dobta el az autót az utolsó körben, egy nagyon-nagyon pici hibát követett el, épp hogy érintőre vette a falat, de hát ez pont elég volt. Ehhez, és egyrészt, hát amit, tehát a csapatrádió is minden pénzt megért meghallgatni, azt a mélyről jövő fájdalmat, nem tudom hányan ismeritek, kedves hallgatók, az Összeomlás a Népszínház utcában című YouTube videót, na ott lehet valami hasonló teljes, látom, te ismered. Tehát hasonló hangokat ott lehet hallani, tehát az idegeskedés pipa, és én amikor megláttam azokat a képeket, ahogy tényleg a könnyeit nyeli vissza, miközben értékeli a történteket, és próbálja sírás nélkül megúszni ezt az interjút, hát a szívem megszakadt.
Figyelj, érted? ezt az ideges, tehát a magas vérnyomás külön díjat tényleg egy hajszál döntött Russell és Ocon között, aki ugye a születésnapján felturbózva, tényleg mint egy oroszlán úgy küzdött Ocon, és ugye hallottuk ott is a kiesés után, ráadásul őt nem is egy hiba, hanem tehát egy technika ördöge fricskázta ki a versenyből. Ott is hallottad ezt az igazi torokból jövő dühös örjögést a csapatrádión. Ráadásul Russellhez hasonlóan ő is ott járkált. Még láttuk is, amikor ott járkált, és mutatta az operatőrnek, hogy tünés van innen, mert ideges vagyok. Szerencsétlen. Azért ez, a honorary mention az jár Okonnak az idegeskedő VB szingapúri fordulója kapcsán szerint.
Hát igen, Okon hátratett kézzel járkált ott.
Ön előre tett kézzel járkált, még csak nem is hátratett kézzel járkált ott, képzeld el.
Bocsánat. Ki legyen a hétvége vaddisznója szerinted?
Nevezd meg, légy szíves.
Ne, választ el, nem kell minden nekem megnevezni.
De, légy szíves, én szeretnélek fölkérni, ugyanis azt a nevet én már elég sokszor mondtam, és nem akarom újra, úgyhogy ezt
akkor
most
nagyon gyorsan kimondom Lance Stroll nevét, akinek én komolyan kezdek a testi épségért aggódni, és nem vagyok ezzel egyedül talán, és lehet, hogy tényleg jobb lenne, hogyha elkezdeni ezt a teniszkarriert fontolgatni, mert zsinórban második időmérőjét zárta az utolsó helyen, de az, hogy Monzában tök lassú volt, az egy dolog, de ezt az úzást, amit bemutatott,
Ez kemény volt ám.
Kemény, ez egy nagy csat volt.
Odavágta. Nagyon nagy csat volt. Nagyon-nagyon nagy csat volt. Én meg voltam lepődve. Nyilván a csapat megpróbálta ezt, nyilván a reményt meghagyták arra, hogy rajthoz tud állni vasárnap, de én egyáltalán nem voltam meglepődve azon, amikor érkezett az a bizonyos üzenet az Aston Martintól, hogy nem tudja vállalni a szereplést, az egy nagyon nagy csat volt, ember.
Persze.
Annak akár sokkal rosszabb vége is lehetett volna. Ugye készült ott az egyenesben az a kép a szárnyaszegett autóról, hogy kászálódik kifelé Stroll, de volt olyan is, amikor még benne ült az autóban Stroll, hogy többen is párhuzamot vontak a Senna fotóval. Tehát, hogy
nagyon volt.
Igen, a szög hasonló volt. Döbbenetesen nagyot esett.
És hát ugye azt hatalma. Is emeljük ki, hogy amikor még sodródott vissza a pályára, meg pattogott a kereke, akkor jött az egyik McLaren, és kerültek egy reflexből, azt hiszem, igen, az volt Norris. Azt, amikor Piastri megérkezett, akkor meg ott áll tehetetlenül a pálya közepén. Szóval, tényleg lehetett volna nagy baj. És
amikor szidjuk, meg pocskondiázzuk az FIA-t, kedves rajongók, hogy ilyenek, meg olyanok, meg amolyanok, azt azért nem szabad elfelejteni, hogy ez az eset is azért végződött szerencsésen, mert ott bizony nagyon komoly munkát fejeznek a biztonságjavítása érdekében. Felett el lehet siklani, meg lehet legyinteni rá, de ezt
fontos.
Minden egyes esetnél ezt hangsúlyozni kell, hogy nem kell olyan sokat visszamenni az időben, hogy azt mondhatnánk, hogy oké, akkor ez ennyi volt, vége. Nem kell azért olyan őrületesen sokat visszamenni az időben, egy nem tudom mennyi idő, mennyit mondjuk 20 évvel ezelőtt, ez lehet, hogy végzetes lett volna egy ekkora csat.
Hát Hans nélkül simán, és ez kb. 20 éve van velünk a Hans. Igen, kedvenc német emberünk. Na jó, kicsit vidámabban fejezzük be, nekem még van egy utolsó külön díjam, én egész pontosan a Red Bull családhoz családsegítőt küldök külön díjként, ugyanis itt áll a bál családon belül. Na nézzük, mi volt? Verstappen ugye föltartotta Cunodát, emiatt Cunoda kiesett a Q2-ben, viszont ugye Cunodáért jó testvérként Lawson bosszút állt, és kiütötte Verstappent a Q2-ben, és amikor Cunoda még próbált volna valamit kezdeni, akkor rajta után megjött Sergio Perez, és kiütötte őt a versenyből. Ezek így gyepálták egymást össze-vissza, Red Bullék és Alfa Tauriék, azt hiszem Helmut Márkó.
Van mit mondani a Servus TV-nek.
Van.
Lehet, hogy a Servus TV extra műsoridőt kér a versenynek a elemző műsorára, hogy Helmut Márkó kifejthesse gondolatait a családon belüli patáliával kapcsolatban.
Hát igen, a mi műsoridőnk viszont azt hiszem elfogyott mára, ha csak nem akarsz még te is valami külön díjat adni valakinek.
Hát ezeket a külön díjakat együtt adtuk, úgyhogy én nem kívánok több külön díjat adni ezen a hétvégén.
Akkor most már csak arra kérlek, hogy vegyünk együtt könnyes búcsút szeretett hallgatóinktól, akiknek fölhívjuk a figyelmét arra, hogy kapható az új Autosport és Formula magazin, úgyhogy menjetek az újságárusokhoz, vagy esetleg a formula.hu webshopjába is keressétek a legújabb számot, nagyon sok érdekesség van benne, Mészáros Sanyi rengeteget írt bele, én meg szinte semennyit, így tudnám figyelmetekbe ajánlani ezt a magazint. Továbbá, hogyha nem láttátok még hétfő esti Pitfall című műsorunkat, akkor a YouTube-on keresétek vissza, abban meg én beszéltem rengeteget, és Mészáros Sanyi semennyit. Mi együtt pedig legközelebb minden bizonnyal a japán nagydíj futamértékelőjében fogjuk ugyanolyan mértékben kivenni a részünket a produkcióból, ez a jövő.
De ha valami olyan történik, azt ne felejtsétek el, hogy azért nem áll távol tőlünk az sem, hogy egyszer elkap bennünket a spiritus, hogy csak úgy nekiülünk, és egy kicsit beszélgetünk, hogyha valami olyan aktualitás történik, ami miatt érdemes mikrofonhoz ülni, úgyhogy még az sem elképzelhetetlen. Mi a magunk részéről, a receptoraink azok működnek, figyeljük az információk áramlását, és ha olyan téma adódik, amire érdemes reflektálni, akkor a Formula Podcast csatornán meg fogjátok találni az ezzel kapcsolatos külön kiadást, ha lesz ilyen.
Ez teljesen egyértelmű, ugye ezt megtaláljátok a különböző podcast megosztó felületeken, illetve a ma már az imént említett YouTube csatornánkon is fönn vannak a Formula Podcast adásai. Már csak annyi maradt, hogy megköszönjük összes barátunknak, ismerősünknek és munkatársunknak, hogy hozzájárultak ennek a műsornak az elkészítéséhez, nektek pedig a figyelmet köszönjük még egyszer. Tartsatok velünk legközelebb is, legkésőbb a Suzuka-i futamértékelő adásban, addig is szeressétek nagyon a Formula Podcastet. Sziasztok!
Szeressétek nagyon a Forma 1-et és a Formula Podcastet, üdvözlünk benneteket, sziasztok!
Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.